A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Amikor betegségekre gondolunk, akkor számos esetben előkerül a daganatok kérdése, közismert nevén a rákos megbetegedés. És nem véletlenül, hiszen ez az, amitől a legtöbb ember tart. A kezelés hosszú, veszélyes, egyáltalán nem fájdalom vagy mellékhatásmentes. Sok esetben pedig a beavatkozások ellenére sem lehet garantálni a sikert, azt, hogy a páciens felépül, állapota jobbra fordul. Továbbá, bármennyire is ijesztőnek hangzik, nem mehetünk el a tény mellett, hogy egyes daganatok esetében, valamint bizonyos stádiumokban a túlélési esélyek sem túl magasak, annak ellenére sem, hogy mind az orvosok, mind maga a páciens mindent megtesz a felépülés érdekében. A daganatos megbetegedésekről, a kezelésről és az esélyekről beszélgetünk a mai Medicinában. Témánk, amitől a legjobban lehet félni. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve kérdéseikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Balázs Boglárka, onkológus, rezidens orvos, akit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt. Doktornő, jó estét kívánok!
Jó estét, köszönöm, hogy itt lehetek!
Azt hiszem, ez az egyik, ha nem éppen a nagybetűs orvosi téma, ami foglalkoztatja az embereket, a daganatos, rákos megbetegedés. Egy nagyon szerteágazó és minden tekintetben összetett fejezetről van szó a medicina berkein belül. Éppen ezért javasolom, hogy kezdjük elsősorban az alapokkal. Mi az a daganat? Hogyan lehetne ezt meghatározni? Hiszen gyakran lehet hallani ezt a kifejezést, ahogyan ugye a rákot is sokan használják, de úgy gondolom, hogy lehet tévesen, lehet, hogy nem mindenki van tisztában azzal, hogy miről is van szó konkrétan.
Szeretném nagyon az alapoktól kezdeni. Tehát induljunk ki onnan, hogy mindannyian sejtekből épülünk fel. Ezek olyanok, mint a Lego apró építőkockái. Az egészséges sejtekről azt kell tudni, hogy az, hogy ők meddig élnek, az limitált, az behatárolt, és szigorú szabályoknak kell megfeleljenek. Éppen ezért, miután egy sejt életciklussal lejárt, újra képződik. Ebben az újraképződésben genetikai folyamatok mennek végbe, és amikor ebbe a genetikai folyamatba valamilyen hiba lép fel, akkor képződik egy mutánsejt. És tulajdonképpen ezt a mutánsejtet nevezzük mi rákos sejtnek. És azt kell tudni ezekről a mutánsejtekről, hogy ők nem úgy működnek, mint az egészséges sejtjeink. Tehát ők például, nekik nincsen meg ez a limitált életciklus, ők bármeddig tudnak élni, ők el tudnak rejtőzni az immunrendszer elől, és ezáltal tulajdonképpen korlátlanul tudnak sokasodni, dagadni, és ugye innen jön akkor a szó is, hogy daganat. Na már most szövettan alapján és lokalizáció alapján nagyon sokféle fajta különböző ráktípus különböztetünk meg. Mindig azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen tetőtől tarpig bármi, bárhol jelentkezhet. Amúgy igazából Hippokratész nevezte először karcinosznak, tehát még az ókorban megjelent. Nem új keletű betegségről beszélgettünk.
Úgy fogalmazotta az imént, hogy valamilyen hiba kerül az idézőjeles gépezetbe a sejtek újraképződésekor, de mi ez a hiba, minek a hatására alakul ki ez a daganatos sejt, hibás sejt? Most, ami nekem eszembe jut, ugye a tüdő esetében gyakori okként a cigarettát szokták megnevezni, vagy a nem megfelelő minőségű levegőt. A gyomor és a belek esetében az étrendet hozzák fel, és még hosszan lehetne itt sorolni a példákat. Ez valóban közrejátszhat, vagy lehet, hogy semmi köze nem lesz a nap végén a daganat kialakulásához?
Mindenképpen egy multifaktoriális eredetről beszélünk. Nem szoktuk így egy-egyben rámolni, hogy akkor most biztos, hogy ez okozott daganatot, mert általában több tényező összeadódik. Hiszen nem mondhatjuk azt egy dohányos esetén, hogy biztosan a dohány okozta a daganatot, hiszen a dohány nem mindenki esetében okoz daganatot, viszont jelentősen növeli az esélyét. és ezeket az etiológiai faktorokat, így nevezzük azt, ami okozhatja, tulajdonképpen csoportosítani szoktuk. Vannak ugye a környezeti hatások, ilyen a toxikus anyagok, a méreganyagoktól telített levegő, a napsugárzás, az alapsugárzás, vannak biológiai faktorok, például a vírusok, tudjuk a HPV vírust, Epstein-Barr vírust, vannak életmódbeli faktorok, ez a táplálkozás, a dohány. A dohány amúgy nem csak a tüdőrákért felelős, hanem szájüregi daganatokért, gyomorrákért, nyelőcsőddaganatért, de még méhnyakrákért is. Vannak genetikai mutációk, ugye ezek már olyan tényezők, amiket nem tudunk befolyásolni, ilyen például a BRCA mutáció nőknél, mell- és petefészek daganatok esetén, vagy akár vastagbél daganatoknál is vannak genetikai mutációk. Fontos, hogy úgy kezeljük ezeket a faktorokat, hogy összeadódnak a tényezők, tehát nem tudjuk egyértelműen valamire ráfogni. Éppen ezért mindegyikre külön kell figyeljünk, és amennyire tudjuk, megelőzzük őket.
Viszont gondolom, hogy ez a mai, akár rohanó világban, hogy közhelyen éljek, elég nehéz. Van viszont egy városi legenda, és sokan emlegetik. Rendben, hogy a sejtek újraképződésénél bejöhet egy hiba, és megszülethet, létrejöhet a daganatos sejt, de valóság lehet az, hogy a rák, a daganat akkor mindenkinek ott van a szervezetében, és csak arra vár idézőjelesen, hogy aktiválódjon? Ez igazság, vagy csak városi dajkamese?
Hát fele igaz, fele hamis. Igen, mindenkinek vannak rákos sejtjei, mindenkinek, nekem is, önnek is, a hallgatóknak is, napi több száz rákos sejttel küzd meg az immunrendszerünk, de egy egészséges immunrendszer felismeri ezeket a rákos sejteket és elpusztítja. Tehát igen, ott vannak, de nem alvó állapotban vannak.
Haladjunk tovább a daganatok tekintetében, hiszen beszélni kell itt a jó és rossz indulatú daganatokról. Mi a különbség a kettő között? Avagy lehet megnyugodni, fellélegezni, szélsőséges leszek, örvendeni, hogyha jó indulatú daganatunk van?
Igen, hogyha szövettant vesznek, és abból kijön, hogy az elváltozás jó indulatú, akkor ér fellélegezni, tehát ezzel teljesen egyetértek. Ugye ezt szakszóval úgy nevezzük, hogy malignus a rossz indulatú, és benignus a jó indulatú. Általánosan elmondhatjuk azt, hogy a malignus rossz indulatú daganatok azok invazívak, azok terjednek a környezetükben, befogják az idegeket, befogják az ereket, befogják a nyirokereket, áttéteket adnak agyba, májba, tüdőbe, csontba, és azt is megállapíthatjuk róluk, hogy nincsenek körülhatárolva, tehát nincs egy tokjuk. Mind ahogy van az a benignus daganatok esetében, ők jól körülhatároltak, nem terjeszkednek, nem adnak áttéteket. Viszont benignusból lehet malignus. Tehát, hogy van egy ilyen átmenet. Ezeket azért főleg mondjuk, hogyha vastagbélről van szó és polipokról, akkor érdemes őket követni, érdemes eltávolítani, hogy nehogy malignizálódjanak.
Mit értünk ez alatt a követés alatt a jó indulatú daganatok esetében, illetve mit kell tegyünk akkor, vagy mit érdemes tenni akkor, hogyha rossz indulatú daganattal diagnosztizáltak?
Hogyha rossz indulatú daganattal diagnosztizáltak, akkor mindenképpen onkológust kell felkeresni. Összeállítanak egy ilyen terápiás tervet, most daganat típusa és daganat stádiuma mondja meg, hogy akkor első nekifutásból sugárterápia, radioterápia, kemoterápia vagy hormonterápia lesz a fő fegyver. Még benignus daganat esetén van, hogy nem is kell vele csinálni semmit. Tehát, hogyha nem okoz feltétlenül funkcionális vagy esztétikai hibát, mert megtörténhet mondjuk egy lipóma, zavarja a beteget, akkor nem is kell csinálni semmit vele. Van olyan, amelyiket követni kell, vagy van olyan, amelyiket viszont kezelni kell, mert például a koponyában a benignus daganat is veszélyes, hiszen egy olyan szűk térről beszélünk, hogy térfoglalás esetén azt nem szabad feltétlenül ott hagyni.
Doktornő itt említette egy érdekes kifejezést, megkérném, hogy részletezzük, mi az a lipóma?
Az jó indulatú zsírsejtekből kiinduló daganat.
Diagnózis jó vagy rossz indulatú, és mielőtt a terápiákra, a gyógyítás kezelés módszereire rátérnénk, beszélgessünk arról, hogy vannak különböző stádiumok. Ezek kapcsán is elég nagy az űrzavar az emberek körében, legalábbis ezt lehet tapasztalni. mi a helyes besorolás akkor a stádiumok esetében, és mikor lép át a páciens egyikből a másikba?
Általánosan 4 stádiumot különböztetünk meg. Most néha vannak ennek alfai 4, a 4B, 3, a 3B, tehát hogy szoktunk így substadializálni, de általánosan 4 stádiumot különböztetünk meg. Az első stádium az ilyen igen kicsi daganat, nem terjed tovább, nem adott nyirokcsomó áttétet. A második stádium az általában kicsi, és maximum csak a közeli nyirokcsomókat érinti. A harmadik stádium az már nagyobb, és távoli nyirokcsomókba is ad áttétet, míg negyedik stádium esetén már szervi áttétekről beszélhetünk. Az a legveszélyesebb, az a előre haladottabb.
Mennyire csökkennek a túlélési esélyek egy-egy ilyen stádiumváltás kapcsán? Most, hogyha első stádiumban vagyunk, akkor hogy jól értem, még nem kell féljünk.
Így van, de első stádiumban általában a kezelés az kuratív, tehát kuratívnak nevezzük azt, amikor gyógyító, definitív céllal adjuk a kezelést. A restadializálást azt nem említettem, tehát úgy van, hogy adunk egy kezelést, és utána megnézzük, hogy azzal a kezeléssel hova jutottunk. És az alapján restadializálunk, vagy visszalép a beteg, vagy előrelép, és tulajdonképpen ez az átmenet egyik stádiumból a másikba. És igen, nagyon drasztikusan csökkennek a túlélési esetek egyik stádium versus másik stádium esetén. Hoztam néhány példát, például Merákban az 5 éves túlélés, tehát hogy 5 év múlva a betegek hány százaléka fog élni, egyes stádiumban 90% fölött van, míg 4-es stádiumban 30% alatt van. Ez hatalmas nagy különbség. Még nagyobb a különbség például vastagbélrák esetén, ahol 1-es stádiumban ugyancsak 90% fölött van, 4-es stádiumban pedig már 15% alatt van. És azt is szeretném kiemelni, hogy főleg valószínűleg, hogy ezt is a COVID-ra kell fogjuk, de újabban már startból a betegek diagnózis idején 4-es stádiumban vannak. Tehát annyira előre haladott betegséggel jönnek hozzánk, hogy már 4. stádiumban diagnosztizálják őket.
De minek kapcsán következhet be ez a stádiumváltás, a negatív értelemben vett fellépés a létrán?
A betegség az halad. A betegség az progrediál, a daganat az ugye dagad.
Visszalépés nyilván orvosi kezeléssel megvalósítható, tehát visszakerülhetünk 4-es stádiumból 3-asba, vagy 3-asból 2-esbe?
Természetesen, sőt, nagyon sok kezelés esetén pontosan ez a cél. Vannak olyan kezelések, amiket műtét előtt adunk, kemoterápiás kezelések, ezeket úgy nevezzük, hogy neoadjuváns kezelés, és az a céljuk, hogy csökkentsük a tumor méretét, hogy ezáltal operálható legyen, és ezt úgy nevezzük, hogy downstaging, tehát hogy lestadializáljuk, és ezáltal a kezelési esélyeink sokkal jobbak.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Már is folytatjuk a medicinát, a daganatos betegségekről beszélgettünk, arról, ami talán a legtöbb ember félelmét okozza, és nem is ok nélkül. Vendégem a stúdióban dr. Balázs Boglárka, onkológus rezidens orvos. Doktornő, a műsor eddigi részében a daganatokról és a besorolásról beszélgettünk. De ott a felismerés kérdése is, hiszen amikor az ember meg van hűlve, vagy egy nagyon banális példával jöjjek, akkor könnyű megállapítani, hogy mi a baj, és lényegében azonnal észre is veszi magán a tüneteket. De gyanítom, hogy korán sem ilyen egyszerű a helyzet a daganatok esetében.
Igen, ezzel így van. Sajnos egy nagyon sunyi betegségről beszélünk, hiszen annyira sokrétű, annyira ezer arcú, hogy tünete is ezer lehet. Éppen ezért nehéz idejében felismerni. Általánosan felhívnám a figyelmet néhány általános tünetre, amikre jó figyelni, már pedig azért, mert könnyű őket ignorálni, könnyű őket semmibe venni. Az egyik ilyen a fáradékonyság. Tehát, hogyha valaki krónikusan úgy érzi, hogy fáradékony, nem tud teljesíteni, az fel kéne hívja a figyelmét. A fogyás, a nem kívánt fogyás, hogyha a testsúlyának 10%-át elveszti 3 hónap alatt, akkor az fel kéne hívja a figyelmét arra, hogy van valami probléma, anélkül, hogy diétázna vagy tornázna, illetve az éjszakai izzadás, ami szintén a fokozott anyagcserének az eredménye. Tehát ezek olyan általános tünetek, amik nem biztos, hogy bárki elmond nekünk, hogy figyeljünk rá, viszont szerintem fontos lenne tudni róluk. Az a baj, ha amúgy a speciálisabb tünetekkel, ugye ezek lokalizáció függőek, hogy nagyon könnyű őket elnézni, nagyon könnyű őket másra fogni. És még azt is szeretném kiemelni, hogy van egy ilyen általános felfogás nálunk, hogy amíg nem fáj, addig nem megyek orvoshoz, amíg nem szenvedek, addig én nem fogok megindulni, nem fogok beleveszni ebbe a bürokrációs hálóba. Pedig nem helyes addig tűrni a tüneteket, amíg mondjuk már fekélyesedik egy mellrák, és nem jó, hogy addig várjunk az orvoshoz menéssel, amíg már vérzik a gyomorrák.
Az idő aranyat ér, ahogy a mondás is tartja, de akkor mit jelent, vagy mennyit ér a korai felismerés és az idejében elkezdett kezelés, ami ezzel kéz a kézben jár? A műsor folyamán már elhangzott, hogy a koronavírus járvány miatt, vagy a koronavírus járvány óta pontosabban megnőtt azoknak a száma, akik már 4-es stádiumba, tehát végső stádiumba kerülnek az onkológus elé.
Igen, az idő az nálunk tényleg aranyat ér. Konkrétan hoztam egy példát, hiszen az NCCN, ez az úgynevezett legfontosabb guideline szerint, például vastagbél műtét utáni kezelés elkezdésénél minden hét késlekedés 10%-kal csökkenti az 5 éves túlélési esélyt. Ez rengeteg. És gondoljunk bele, hogy egy hét milyen hamar eltelik, hiszen gyakran egy hét az, hogy eljussunk küldőpapírért a házi orvoshoz. Ebben sajnos ez az egészségügyi rendszer, amiben mi élünk, és amit minden nap megtapasztalunk, egyáltalán nem segít. Tehát ez nagyon hátráltatja a beteget abban, hogy időben szakorvoshoz kerüljön.
Még mielőtt rátérnénk a konkrét kezelésre, mennyit ront akkor más esetekben az, hogyha felismerjük, még jó helyzetben vagyunk, tehát nem áttétes rákról beszélhetünk, és nem súlyos a helyzet, vagy nem annyira súlyos, bocsánat. Mennyit ronthat az esélyeinken, mind a gyógyulási, mind a túlélési esélyeinken az, hogyha halogatjuk a kezelés elkezdését?
Nagyon sokat. Nyilván ez itt most a daganat függő, és lokalizáció függő, és kezdeti stádium függő, tehát erre általánosan pontos választ nem tudok adni. Viszont célszerű minél hamarabb elkezdeni a kezeléseket. A saját értekünk nekünk segít, nem másnak.
Közben kaptunk egy hallgatói SMS-t, Ilonka kérdezi, hogy okozhatnak-e a már említett gyomorpolipok rákot, daganatos megbetegedés kialakulását?
Igen, érdemes őket figyelni.
És akkor térjünk rá a kezelésre. Vannak gyógyszerek, van műtét, ugye a daganat eltávolítása, de lehet beszélni sugárkezelésről és kemoterápiáról is. Utóbbi bemutatásával még várjunk egy kicsit. Viszont az előbb felsoroltak esetében hogyan történik a kezelés, és mennyire lehetnek eredményesek ezek a különböző módszerek? Még egyszer a kemoterápiát hagyjuk egy másik lapra.
Rendben, akkor azt egy másik lapra hagyjuk. Szeretném megkérdezni, hogy mit számítunk eredménynek az onkológiában. Tehát ez volt az a kérdés, amire nekem a legnehezebb volt elfogadni a válaszokat, mikor belekerültem.
Azt például véleményem szerint, hogy javul a páciens állapota, akár egy visszalépés van a stádiumokban, akár az, hogy eltűnik a daganatos megbetegedés, akár teljesen, mert erre is van példa.
Pontosan. Tehát erről van szó. Lehetetlen, hogy csak a gyógyulást tűzzük ki célnak. Tehát sajnos ez egy olyan szakág, ahol el kell fogadjuk, hogy nem mindig tudjuk meggyógyítani a beteget. Akármennyire is ez lenne az elvárás. Sokszor már az is győzelem, hogyha tudunk neki javítani az életminőségén. Az is győzelem, hogyha tudjuk növelni a túlélését. Éppen ezért ehhez kell igazítani a kezelést és a kezelés agresszivitását is.
De akkor azt is ki kell mondani, hogy már nem lehet teljesen általánosan de egy ilyen örök érvényű tőmondatot mondani, hogy a rák gyógyíthatatlan betegség. Ez akkor már így ebben a három szóban nem állja meg a helyét.
Ez így ebben a három szóban nem állja meg a helyét, a rák kezelhető betegség. Viszont azt is szeretném elmondani, hogy még aki kuratív kezelésben részesült, tehát úgy vesszük, mint hogy meggyógyítottuk idézőjelben, őt sem veszítjük el szem elől. Tehát neki is folyamatos utánkövetésre kell járni, hiszen bármikor kialakulhat újra a daganat, sőt, bármikor kialakulhat egy másik lokalizációjú daganat. Tehát még a gyógyult betegeink is megmaradnak a nyilvántartásban, eleinte minden 6 hónapban imagisztikai vizsgálatot végeznek, minden 3 hónapban jönnek hozzánk, labort végzünk, megvizsgáljuk őket. Minél inkább telik az idő, annál inkább ritkulnak ezek a vizsgálatok, viszont konkrét eset az, amikor 2014-ben az egyik betegnek mellrákja volt, kuratív kezelést kapott, és 2022-ben újra visszakerült hozzánk petefészek daganattal.
Mennyire fontos az, hogy visszajárjanak a már meggyógyult, jobb stádiumba került páciensek ezekre a kivizsgálásokra, és hogy hatványozottan odafigyeljenek magukra, azt hiszem fogalmazhatok így.
Nagyon fontos, hiszen az a genetikai hiba, ami először daganatot eredményezett, ugyanaz a genetikai hiba fellépett utána is. Tehát figyelni kell, hogy nehogy visszaessen, nehogy újra megjelenjen valahol.
Nagyobb az esély ezen személyek tekintetében, hogy újra kialakul?
Természetesen.
És akkor térjünk rá a kemoterápiára. Mert azt hiszem, hogy nincs olyan ember, aki ne hallott volna ennek kapcsán rémtörténeteket. Az igazság pedig az, hogy nem minden esetben felnagyított történetekről van szó, természetesen azok is játszhatnak, hanem sok esetben a valóságot tükrözik ezek a horrorfilmbe is beillő rémtörténetek. De mi is az a kemoterápia? Mi az az anyag, amelyet a szervezetünkbe a rákkal, daganattal, daganatos megbetegedéssel diagnosztizált páciensek szervezetébe kell benyomni?
Igen, az a baj, hogy itt a filmipar az nem segít nekünk, tehát annyira egy ilyen horror történet épült ki az egész onkológia köré, hogy a betegeknek már attól hidegrázása van sokszor, hogy meglátják az épületet, hát még amikor szóba jön a kemoterápia. Pedig igazából amúgy a kemoterápia az csak a gyógyszeres kezelési lehetőségeknek az egyik változata. Vannak célzott biológiai terápiák, vannak immunterápiák, vannak hormonterápiák. Maga a kemoterápia az egy olyan citotoxikus vagy citosztatikus anyag, amely tulajdonképpen a gyorsan szaporodó sejteknek, mind a daganatos sejtek, ugye megegyeztünk, hogy ők gyorsan szaporodnak és határok nélkül, a gyorsan szaporodó sejteket támadja és nem engedi őket tovább szaporodni. Az a hátránya, hogy ő nem tud különbséget tenni a daganatos gyorsan szaporodó sejt és az egészségesen gyorsan szaporodó sejt között. Például ugye a hajhagyma sejtjei, azok gyorsan szaporodnak, ezért hull el a betegek haja a kemoterápia alatt. De ugyanide tartozik a bélnyálkahártyának a sejtjei, ezzel járnak a gastrointestinális mellékhatások, az émeigés, a hányás. És igazából mi próbálunk minden betegnek minden mellékhatáson segíteni, és vannak eszközeink, és vannak gyógyszereink, tehát próbáljuk minél inkább tolerálhatóvá tenni. És nagyon sok beteg egészen jól tolerálja.
Miért alakulhat ki az, hogy a egyes betegek, megvan persze ez a réteg is, amit ön említett, hogy jól tolerálják, viszont megvan a másik véglet is, akik gyakrabban kell járjanak kemoterápiára, tehát mondjuk nem havi szinte, hanem akár hetente többször is, és egy adott pont után egyszerűen elkezdik nem bírni azt, hogy ez a folyadék a szervezetükbe kerül. Miért történhet ez meg velük?
Tehát természetesen ez akkumulálódik a szervezetben, és ugyanúgy a toxikus hatások is akkumulálódnak.
És a mellékhatások tekintetében miről beszélhetünk ennek a mesdjén, akár rövid távon, akár közép-hosszú távon, és most nem arra gondolok, hogy kihull az embernek a haja, mert ahogy a köznyelvben is tartja az erre vonatkozó válaszmondat, visszanő.
Így van, visszanő. A mellékhatásokat tulajdonképpen csoportosíthatjuk szervrendszerek szerint. Gastrointestinális mellékhatások az étvágytalanság, a hányinger, a hányás, ugye ez a legismertebb, ez ami a filmekben is előfordul, de igazából ezt is nagyon jó kezelés alatt tudjuk tartani. Idegrendszeri panaszok is jelentkezhetnek, ilyen a perifériás neuropátia, amikor a beteg úgy érzi, mintha a hangyák mászkálnának a tenyerén, meg a talpán, esetleg fokozottan érzékeny a hidegre. Vannak szívérrendszeri mellékhatások, magas vérnyomás léphet fel, szíve elégtelenséget okoz. Ez folyamatos kardiológiai felülvizsgálatokkal próbáljuk monitorozni és kortában tartani. Csontvelő szintjén is elég toxikusak ezek az anyagok, hiszen felléphet vérszegénység, felléphet neutropénia. Neutropéniának nevezzük azt, amikor a fehér vérsejtek száma csökken. Felléphet trombocitopénia, ekkor a vérlemezkék száma csökken és fokozott a vérzés veszélye. Károsodhat a vese funkció. Ez ugye már csak azért is probléma, mert a vese segít kiüríteni ezt a toxikus anyagot a szervezetből, és hogyha károsodik a vese funkció, akkor felhalmozódik az anyag a szervezetben, és fokozottabb a mellékhatás, ami megjelenhet. Illetve jelentkezhet például májelégtelenség, viszont azt szeretném kiemelni, hogy ezeket követjük. Tehát ezek mind olyan paraméterek, amik egy laborvizsgálatban látszanak, amiket a beteg elmond, és hogyha úgy látjuk, akkor csökkentjük a dózist, hogyha úgy látjuk, akkor más kezelésre váltunk.
Kemoterápia, mellékhatások, de hogyha itt már többször szóba került a filmipar, és ennek a befolyásoló hatása, kimondhatjuk azt, hogy túloz Hollywood a kemó kapcsán?
Természetesen igen, túloz Hollywood a kemó kapcsán.
Elkezdődik ez a folyamat, elkezdődik az, hogy mérget, vagy bizonyos fokig méreganyagot küldünk be a szervezetünkbe. Mennyire gyengíti ez az immunrendszert?
Nagyon gyengíti. Tehát főleg ez, amit meséltem, hogy a csontvelő szintjén hat, és csökkenti a fehérvérsejteknek a számát, ez tulajdonképpen azzal jár, hogy csökken az immunrendszer is, hiszen a fehérvérsejtek védnek meg minket a betegségektől. Viszont ezt is tudjuk kezelni, mert vannak ilyen úgynevezett kolónia stimuláló faktorok, ezek ilyen injekciók, amiket így a bőr alá fecskendeznek be, és megvan, hogy melyik protokoll után mennyi dózist kell adni, és ezzel tulajdonképpen megelőzzük ezt a neutropéniát, ami fellép.
Gyengül az immunrendszer, könnyebben elkaphatunk bizonyos betegségeket, és hogyha már itt többször is szó volt a koronavírus járványról, ezzel kapcsolatban voltak olyanok, hogy azon betegek, akik kemoterápián voltak, és hogyha elkapták a koronavírust, akkor megállították a kezelést, a kemoterápiát. Elsősorban hogyan vigyázhatnak akkor ezek az emberek magukra, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe?
Tehát aktív fertőzés esetén, ha koronavírus, ha nem adunk kemoterápiát, ez egy ilyen általános szabály. Tök mindegy, hogy mi a fertőző ágens, vagy hogy milyen fertőzés alakult ki. Illetve jó, hogyha ezek az emberek, amíg tart a kemoterápia, kerülik a közösségeket, maszkot viselnek, vigyáznak magukra, viszont ne felejtsük el, hogy ezt ugye elsősorban a csontvelő szintjén okozza a gyógyszer, tehát van, hogy a beteg mindent megtesz, és úgy is kialakul. És főleg akkor alakul ez ki, hogyha már olyan betegről beszélünk, aki régóta kezelések alatt áll, aki már régóta kapja ezeket a kolónia stimuláló faktorokat. Ezt úgy szoktuk jellemezni, hogy megfárad a csontvelő, és egy idő után már nem képes a szükséges számban termelni ezeket a sejteket.
Mekkora gondot jelent akkor az, hogyha meg kell szakítani ilyen esetben, vagy akár más forgatókönyv miatt a kemoterápiát?
Egy-két alkalom, egy-két kiesés nem jelent olyan nagy gondot, viszont fontos az, hogy minél inkább ragaszkodjunk a kiírt protokollhoz, a kiírt ciklusszámhoz, és próbáljuk megtartani, próbáljuk megkövetni, mert nyilván ez a beteg érdeke, és minél kevesebb terápiát kap, annál kisebb a terápiás válasz, amit elvárhatunk.
Még egy gondolat erejéig térjünk vissza a stádiumokra. Mennyit számít a kezelés súlyosságában, azaz, hogy milyen gyakran kell akár kemoterápiára menni, és a kezelés időtartamában az, hogy milyen a beteg besorolása, melyik stádiumban van?
Nem csak a beteg besorolását és a beteg stádiumát veszük ilyenkor figyelembe, hanem a beteg általános állapotát. Tehát egyáltalán megengedi a beteg általános állapota azt, hogy ő egy ilyen kezelést kapjon. Figyelembe veszük az életkorát is. Figyelembe vesszük azt is, hogy eddig a kezelésekre hogy reagált, milyen toleranciája van, mi az, amire esetleg allergiás, mi az, amit nem tolerál, mi az, amit nem bír. Hiszen fiatal, erős szervezet esetén sokkal agresszívebben avatkozunk be, mint mondjuk egy 80 éves, idős, társbetegségekkel rendelkező beteg esetében. A kezelés hosszát pedig az arra adott válasz határozza meg. Tehát, hogyha nem válaszol, akkor adunk valami mást. Hogyha válaszol, akkor pedig nyilván ezt is betegsége és stádiuma dönti el, van, hogy elmegy műtétre, van, hogy marad továbbkövetésre. Ez változó.
Azt hiszem, a műsor folyamán elhangzottak fényében kiemeltem fontos, hogy arról is beszéljünk, hogy mit tehetünk mi egyénként, hogy ne legyünk rákosak, ne legyen daganatos megbetegedésünk, és itt akkor gyorsan hozzáteszem, hogy mindent nem tudunk kivédeni, akármennyire is odafigyeljünk minden kicsi apró részletre, mert mert a sejtek újraképződését megállítani nem tudjuk, és itt pedig becsúszhat a már említett hiba.
Igen, pont ezt akartam elmondani, pont ezzel akartam kezdeni a válaszomat, hogy mindent úgysem tudunk kivédeni. Viszont először is egy kicsikét gondolkozzunk el, például gondolkozzunk el a családunkon. Milyen betegségek voltak még a családban, milyen daganatos betegségek, esetleg volt-e több vastagbélrák, vagy volt-e több mellrák, vagy volt-e több petefészekrák, tehát ezek olyanok, amik, hogyha családi halmozódást mutatnak, akkor azért nekünk is fokozottan figyelni kell, és követésekre és szűrésekre kell járni. Gondolkozzunk el azon, hogy milyen rizikófaktorok vannak az életünkön, például a munkahelyünkön, milyen anyagoknak vagyunk kitéve, oldószereknek, festékeknek, gázaknak, pornak. Gondolkozzunk a magatartásunkon, dohányzunk esetleg, vagy rosszul étkezünk, vagy alkoholt fogyasztunk. Figyeljünk a testünk jelzéseire, ugye azok az általános tünetek, amiket elmondtam. Mondjuk ez már nem kifejezetten a megelőzés, mert ez már nyilván akkor jelentkeznek, amikor fennáll a daganat, viszont a korai felfedezés egyik eszköze az, hogy figyeljünk magunkra. Illetve ugye vannak a szűrővizsgálatok, 55 év fölött javasolt évente, maximum 2 évente egy kolonoszkópiát elvégezni. Nőknél van a Babes-Papanikolaou teszt, a méhnyakrák szűrés, illetve van ugye oltás a HPV vírus ellen, van a mellrák szűrés, 50-45, tehát hogyha családi halmozódás van, akkor 45 év fölött, 55 év fölött pedig kötelező módon mindenkinek mellrák szűrésre, mammográfiára, ekográfiára kéne járni, illetve jó lenne, hogyha havonta egyszer megtapogatná minden nő egy kicsit a mellét, csomókat keresve, dudorokat, hónyajában, olyat, ami fáj, olyat, ami kemény. Férfiaknál van a prostata specifikus antigén, ez a PSA, 55 év fölött, ez egy laborvizsgálat, egy teljesen egyszerű vérvétel, egy olcsó laborvizsgálat 55 év fölött ajánlott bizonyos időközönként elvégezni. Figyeljünk az anyajegyeinkre, ne legyenek szabálytalanok, ne kezdjenek el vérezni, ne kezdjenek el nőni, terjedni, ugye ezzel megelőzhetjük a bőrrákot vagy a melanómát.
Nem szabad kihagyni a beszélgetésből a páciens útját sem. Hogy jut el valaki az onkológiára? Itt már szó volt bürokráciáról, küldőpapírról, ami akár egy hétbe is telhet, ameddig valahogy a páciens megkapja. Mi itt az ösvény? Hiszen én nem úgy képzelem el, de lehet, hogy tévedek, hogy a beteg bekopog az onkológushoz, hogy megjöttem.
Tehát az onkológiára, aki jön hozzánk kezelésre, ő már mind felállított diagnózissal jön. A diagnózist, azt nem nálunk állítják fel. Tehát hozzánk már a készen diagnosztizált betegek jönnek konkrétan a kezelésre. Nálunk inkább azzal szembesülnek, hogy milyen stádiumban vannak, esetleg kérünk plusz tumormarkereket, plusz genetikai teszteket, tehát pontosítjuk a diagnózist, de önmagát a kézdaganatos betegség diagnózisát nem tőlünk kapják meg, azt már előttünk valamelyik másik klinikai szakáktól. Most ez nyilván betegség függő, hogy éppen hogy kezdődött az a betegség.
Rohamosan közeledünk a műsoridőnk végéhez. Arról beszéljünk még, hogy mi az a marker, és akkor mi is történik akkor, amikor az első onkológiai kivizsgálásra, konzultációra megérkezik a páciens, akit odaküldött a családorvos, vagy egy más szakorvos?
Hát például ide tartozik, hogy megnézzük, hogy mellrák esetén BRCA pozitív, vagy BRCA negatív, mert ezt célzottan tudjuk kezelni gyógyszerekkel. Melanoma esetén is vannak olyan markerek, amiket megnézünk. Inkább azokra szoktunk koncentrálni, amiket célzottan tudunk kezelni immun vagy biológiai terápiával. Erről ugye már beszélgettünk néha egy kicsikét.
Említsük meg, hogy emberekről beszélünk, érző lényekről, ahogy a meghatározásunkban is szerepel, és a daganatos megbetegedés, a kezelés és az ezzel járó stressz, fájdalom, félelem, ez komolyan befolyásolhatja az életünket, és akár gondolom, hogy a gyógyulás kimenetelét is, és ez a pszichoonkológia asztala. És akkor javasolnám, hogy a közeljövőben innen folytassuk ezt a beszélgetést, hiszen ez a rész megérdemel egy külön beszélgetést, egy külön műsortárgyát.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Örömmel beszélgetek arról is, ha majd lesz rá lehetőségem.
Ezzel pedig, kedves hallgatóink, el is érkeztünk a mai medicina végéhez. Köszönöm, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában dr. Balázs Boglárka onkológus rezidens orvost hallották. Lassan pedig 21 óra, nekünk pedig át kell adni a stúdiót, de este 10-kor jövünk vissza Szász Attilával és Farkas Istvánnal az esti tagozatba, ahol, ahogy már megszokhatták, mindenről kicsit másképpen fogunk beszélgetni. A medicina műsorvezetője Nagybodó Szilárd most búcsúzik Önöktől, de kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra este 10-kor az esti tagozatban.